Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való elcsendesedésünket. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk újra Csiha Kálmánné szavaival. Jó atyám, sokszor azt látom, hogy még mindig nem vagyok elég közel hozzád, ha ilyen sok az aggodalmaskodás bennem. Hogy kéne az aggodalmaskodás nagy terhétől megszabadulni, s egészen bízni az Úr Jézus szavában, ne aggodalmaskodjatok. Bár látom, atyám, hogy mindenre gondod van, hogy őrzöd a teremtés rendjét és szépségét, hogy az állatok életére is vigyázol, hogy a te gondoskodó nagy szeretetet körülveszi az embert, akiért egyszülött fiadat is halálra adtad, bár tudom, hogy gondoskodásod, védelmed karjaiba vettél engem is, mégis tele vagyok aggodalmaskodással. Alig szégyenítesz meg egyik aggodalmaskodásomban, már is más dolgokért aggódom. Nem csak magamért, talán azért a legkevésbé, hanem a szeretteimért, a Krisztus ügyéért, hétfőtől hétfőig aggodalmaskodom. Ha vannak is, atyám, néha nyugodtabb percek, azok csak készülődések a következő gondok, bajok elviselésére. Mennyei atyám, adj erősebb hitet, több bizalmat és nagyobb hűséget a te szereteted elfogadására. Add, hogy ne az legyen a fontos, amit én gondolok, hanem az, amit rólad és a te gondviselésedről tudok. Hiszen tudom, Istenem, hogy egy pillanatig sem feledkezel meg rólam és azokról sem, akik felől aggodalmaskodom. Ezzel a nagy aggodalmaskodással tudom, hogy csak növelem a lelkem árnyékait, és így jelenléted fénye, ereje nehezebben tör be a szívembe. Most is látod, Uram, hogy mennyire aggódom népünk, világunk és egyházunk ügyéért. Add, hogy feltekintsek rád, hogy felemelkedjem hozzád, és alázatosan leboruljak előtted. Add, hogy hozzád vigyem minden keresztemet és terhemet. Add, hogy bízzam benned. Uram, a tiéd a megtartatás a Sionon. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a már tegnap hallott ige szakaszban, Lukács evangélium a 23. részében, a 32., 33. és 34. versekben, valamint a 39-től 43-ig terjedő versekben. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyik a jobb, a másik a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak a ruháin. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megródta, és ezt mondta neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert a tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Erő így felelt, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a héten, ahogyan hallottuk is tegnap, több estén keresztül Jézus kereszten mondott hét szavai, vagy ahogyan nem régen, néhány órával ezelőtt egy beteg testvérnél, mikor úrvacsora osztáson voltam, ő maga mondta, hogy hát ez nem is szó, hanem mondat. Mondtam, igen, szóval Jézus hét utolsó mondatai közül fogunk megnézni néhányat. Tegnap azt hallottuk, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És beszéltünk róla, hogy milyen nagy dolog így tudni imádkozni ahhoz, aki meg tudta volna tenni, hogy mindez ne történjen meg. És azokért így imádkozni, akik az ő ellenségei, akik ide juttatták, akik gyűlölik most is. Pedig az ő bűneiket hordozza. ő miattuk szenved. És most is kiabálnak fel hozzá a keresztre. Nem tudnak megelégedni a szenvedéseivel, nem tudnak betelni azzal, hogy milyen borzalmas fájdalmai vannak, lesznek, és ennek teljesen biztosan vége a halál, hanem még, ha lehet, kínozzák. Azt mondják, te, aki azt mondtad, hogy lerontod a templomot, és harmadnapra felépített, szállj le hamar a keresztről, akkor hiszünk neked. Azt is mondják, a másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Érezzük ebben a gúnyt, a bántást, a rossz indulatot, bár valahol egy kicsit még a rossz indulat mögött is van elismerés, hogy az tény másokat valóban megmentett. Azt nem lehet elvitatni, hogy vakoknak visszaadta a szemevilágát, azt nem lehet semmissé tenni, nem lehet letagadni, hogy felébresztette, feltámasztotta a 4 napja halott Lázárt, és így tovább. Tudjuk, hogy Jézussal együtt 2 fegyencet, 2 gonosztevőt is megfeszítettek, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Ezek ott az ítélet helyén azt látjuk, hogy ugyanúgy gyűlölik, ugyanúgy utálják Jézust, mint a lent lévő tömeg. Ezek az emberek ugyanúgy bántják őt, valószínűleg nem vagy nem nagyon ismerték Jézust, vagy nem sokat tudtak róla, de azt hallották, hogy miket beszélnek róla az emberek. És ott a kereszt alatt mindenféle beszéd elhangzott, nyilván kevesebben, de voltak, akik sírtak, zokogtak, akik kiabáltak, hogy miért történik mindez. Voltak olyanok, akik elsorolták őszintén azokat a dolgokat, amiket Jézus tett, és hát itt voltak ezek is, akik azt mondták, hogy hát, ha ez olyan nagy hatalma, akkor mentse meg magát. És ezekből nyilván összeraktak valamit ezek a rabok. Aztán ott volt Jézus feje fölött a tábla is, amire ráíratta Pilátus, hogy ez a zsidó királya. Több nyelven is olvashatták. Szóval mindezekből azért kialakult a kép, és láthatták, hogy ki az, akivel együtt megfeszítettek. Nézzük, hogy hogyan reagálnak ezek az emberek. Az egyik lator igazán őszinte és emberi. Ha te vagy a Krisztus, ha tényleg te vagy az, akiről itt beszélnek, akkor szabadítsd meg magad, meg szabadíts meg minket is. Teljesen logikus, teljesen emberi. Legyünk akkor cimborák, bármit elhiszünk neked. Ugye ilyen a betyár, nem tudom azt mondani, hogy becsület, hanem a betyár gondolkodásmód. Hogy akárkivel szövetkezünk, csak valahogy megússzam. Bármit megígérek, csak még egyszer, valahogy megússzam ezt a rettenetes kint, ami rám vár, meg amiben már benne is vagyok. Bármit elhiszünk. Ha az kell, hogy téged imádjunk, ha az kell, hogy legyél te az Isten fia, jó, rendben van, csak szabadíts meg. Kössünk alkut, bármire, bármibe hajlandóak vagyunk belemenni. De azt is jelenti ugyanakkor, és talán még inkább hangsúlyos, hogy ez az ember feltételt szab. Hiszen ezt mondja, hogy ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magad, és szabadíts meg minket is. Feltételt szab. Akkor elhiszem, hogy te vagy a Krisztus, ha megszabadítasz engem. Ismerjük ezt a mondást, hogy hiszem, ha látom, és nagyon sokan ugyanígy vannak vele, hogy hát persze, persze, vannak vallásos emberek, meg nagyon szép dolog a hit, de hát mi nem látjuk. Nem lehet látni ezt az Isten, meg ehhez hasonló, hát majd ha látom, akkor hiszek benne. És igazából az embereknek egy jelentős része ilyen módon gondolja az Istennel való kapcsolatot is. Akár a mi atyánkot is átírnák, mégpedig úgy, hogy Isten, ha létezel, legyen meg az én akaratom. Isten, ha létezel, legyen meg az én akaratom. Ebből tudni fogom, hogy te létezel, hogy az történik, amit én szeretnék. Minden az én javamra szolgál, és minden az én kedvelésem szerint történik. És bizony, itt ennek a latornak a megnyilvánulásából valamelyest magunkra ismerhetünk. Vagy magunkra is. Vagy legalábbis olyan gondolatokra, amik minket is megkísértenek. Mert Nekünk is nagyon fontos, hogy történjen meg, amit szeretnénk. Mi, akik itt vagyunk a templomban, biztos, hogy ha előkerülne is ilyen gondolat bennünk, azonnal próbálnánk elnyomni, mert ilyet nem illik gondolni, kimondani végképp nem szabad, hogy hát azért jó lenne, hogyha az Isten azt csinálna, amit én akarok. Akkor sokkal könnyebben tudnék benne hinni. Ilyeneket nem mondunk ki, de azért legyünk őszinték, ott valahol tudat alatt, talán megfogalmazhatatlanul, de mégiscsak megjelennek ilyen gondolatok. Mennyivel könnyebb lenne az életem, ha Isten ezt tenné, értem? Ha Isten azt csinálná? Ha Isten visszaadná az egészségemet? Milyen jó lenne, ha újra ugyanolyan fürgén tudnék szaladni? Hú, mennyi embert meglátogatnék én? Jönnek ezek a kicsit ilyen alkú gondolatok. Mennyi mindent megtennék én, Uram, neked? Csak tennél velem csodát. Hát ez Pál apostol is megpróbálta. Nem önző szempontból, hanem azért, mert emberek vagyunk, mert senki sem szeret szenvedni. És azt mondta, hogy ha lehet, vedd el tőlem ezt a tüskét. Vedd el tőlem ezt a fájdalmat, ezt a betegséget. És akkor azt mondta az Úr, hogy nem. Az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nem akarom elvenni. Pontosan így tudlak használni. Azoknak az embereknek ott jogos büntetésük is volt, hogy keresztre feszítettek, de látjuk a másik latoron keresztül, hogy ez számára az üdvösségnek a pillanata is volt. És hallottunk már ilyet. Könyv is van. Arról szól, hogy köszönöm neked, kórház, betegség, gyász. Van, aki ismerjük talán a könyvet, Johnny, egy hölgy nyaktól lefelé lebénult. És végevangélizálta az egész világot. Mert ezután tért meg. És azt mondja, hogy nem tudom mozgatni csak a fejemet, és mégis mindennél boldogabb vagyok. Mert tudom, hogy enyém az örök élet. Aztán a másik lator. Ugyanúgy reagál először, mint a társa, de aztán valami megváltozik benne. Ugyanis nem csak azt hallja, hogyan szidalmazzák az alant lévők Jézust, hanem azt is hallja, amit Jézus mond a kereszten. Hallja, hogy Jézus hogyan reagál mindezekre. És azt látja, hogy ez az ember nem átkozódik, hanem imádkozik az őt gyalázókért, az őt ideszegezőkért. És érezte azt, amit ott lenn a százados is, hogy ez nem lehet más, csak az Isten fia. Nem létezik ilyen ember, akit jogtalanul, büntelenül keresztre feszítenek, és nem átkozódik, hanem az őt idejuttatókért könyörög. Érezte a hatalmat, amivel ez a Krisztus rendelkezik, és érezte a kísértést, amire ő nemet tudott mondani. Ez a lator három dolgot tett a keresztem. Először is szólt a társához. Azt mondta neki, az Isten sem féled, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. Vagyis azt mondta a társának, hogy miért szitkozódsz? Nem látod, hogy ugyanott vagyunk? Hogy ugyanaz az ítéletünk? Ugyanaz a büntetése neki, nekem, neked? Ugyanaz vár ránk. Sokszor ilyen az ember, szidja keserű szívvel a másikat, másik embert, másik szomszédot, akár még az édes testvért is, és valóban össze lehet szedni a másik embernek a vétkeit, a nyomorúságait, a hibáit, de hiába való, mert ugyanazon ítélet alatt vagyunk. Az egyiknek az a hibája, hogy nagyokat mond, a másiknak meg az a hibája, meg a bűne, hogy nem tudom én, csúsztat, a harmadiknak meg csúnyán beszél, lehetne sorolni. De ugyanazon ítélet alatt vagyunk. Ugyanaz. Nem különbözünk. Egyik sem húzhatja ki magát, hogy azért én jobb ember vagyok, mint a többi. Vagy jobb ember vagyok, mint ez a másik. Szóval először arra inti ez a lator a társát, hogy ne szitkozódjon, mert mindnyájukra ugyanaz az ítélet vár, és ez ránk is igaz. Aztán másodszor önmagát tette mérlegre ez a lator. Azt mondja, mi ugyan méltán vesszük a bűneink büntetését, de az Úr semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Megértette, hogy Jézus nem méltó az ítéletre. És ez óriási dolog, hogyha valaki ide eljut, hogyha megérti, hogy Jézusnak a szenvedései a mi bűneinkért történtek, hogy a mi örökké tartó büntetésünket elvegye. Mi méltán vagyunk itt, de Jézus semmi bűnt nem cselekedett, és ez a Jézus mégis azonosítja magát velünk. Nem mondja Jézus azt itt a kereszten, hogy tévedés történt. Hát miért tettetek ide? Hát nem csináltam semmit. Valami adminisztrációs hiba van. Vagy ez egy koncepciós per volt. Semmi ilyet nem mond Jézus. Csendben tűri a szenvedést. Azonosítja magát velünk. Pedig ő büntelen. És teszi mindezt értünk. Végül pedig kéri ez a lator az Urat, hogy emlékezzen meg róla, ha eljön az ő országában. És ez a lator megértette, hogy az, aki itt van mellette megfeszítve, akire ő felnéz, az valójában tényleg az Isten fia, az Isten báránya kell, hogy legyen. Nagy dolog lehetett, hogy ez a lator abban a szenvedő testben, abban a Krisztusban ezt meglátta. Sokan látták közülünk a Passió című filmet, meg ha nem láttuk is, el tudjuk képzelni, hogy hogy nézett ki Jézus. Hogy össze volt szaggatva. Hogy nem volt szinte épp hely az egész testén. Hogy csupa vér volt. És hogy ő rá ránézett, és el tudta hinni, hogy ez az ember az én megváltóm. Nagyon nagy dolog. És tudott tőle kérni. Méghozzá olyan nagy bizalommal, amivel senki máshoz nem tudnánk fordulni. Azt mondta, hogy hadd legyen enyém is az a királyság, amivel te elérkezel majd. Az ő országa az az örök békesség, boldogság, ahová ő maga is vágyik. És azt nem is meri kérni, hogy vigyél engem be oda. Csak annyit mond, hogy emlékezzél meg rólam. Nem merek többet kérni, Jézus. Én tudom, hogy méltatlan vagyok. Méltó vagyok. A földi törvények szerint is, hogy engem itt megfeszítsenek. Én nem tudok védekezni a világi igazságszolgáltatásnál. Nem tudok mit mondani. Erre is méltó vagyok. Hát még a te ítéletedre. Csak ennyit tudok kérni. Emlékezz rólam. Ha eszedbe jutok. És tudja, hogy ennek az Istennek talán ennyit is elég mondani. Talán ennyit is elég kérni tőle, mert olyan irgalmas és kegyelmes ő. És látjuk azt, hogy ez az ember mindent megbánt, ez teljesen biztos. Mindaz, amit ő egész életében művelt, a fölött sajnálkozik, szánakozik, és őszintén megbánta. Mi az Úr Jézus válasza? Azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Amikor Jézus válaszol, az a szó, hogy bizony, az görögül úgy van, hogy amén, amit mi így mondunk, hogy amen. Megtanultuk annak idején már, talán konfirmációra készülve is, hogy ez, hogy amen, az azt jelenti, hogy biztosan úgy van. Úgy legyen. A bizonyosságot, a kérésemnek, a megvalósulásába vetett hitet, és az Istenbe vetett hitet támasztja ez alá. És Jézus ezzel kezdi a válaszát. És ez ma is igaz, mert nem változik. Mondom neked, és ez is érdekes, hogy ott vannak megfeszítve hárman együtt, de Jézus ezt is kihangsúlyozza, mondom neked. Rád igaz, erre a másikra nem. Annak van bűnbocsánat, annak van kegyelem, akinek van bűnbánata. Óriási tévtanítás. A történelem folyamán, a keresztény vagy egyház történet folyamán mindvégig jelen volt, és ma is jelen van, hogy azt mondják némelyek, a végén úgyis mindig mindenki üdvözül. Egy kicsit ahhoz hasonló, mint mikor a tanár azzal fenyegetőzik az iskolába, hogy Ha még egyszer valaki rendetlen lesz, beírok egy-egyest mindenkinek. És akkor gyerekek csak elkezdenek rendetlenkedni, mert mit gondolnak? Úgy se írja be. Vagy majd kihúzza, vagy majd kiavítja, vagy csak ceruzával írja be. Lényeg az, hogy nem vesszük komolyan. És Jézus itt, az ő utolsó szavai egyikével megint csak bebizonyítja, hogy ez nem így van. Ebben senki ne reménykedjen. Ez egy nagyon-nagyon súlyos tévtanítás, hogy végül majd úgy is mindenki üdvözül. Végül így vagy úgy, majd csak megbocsát az Isten. Igen, mindenkinek. Még ott, az élete utolsó perceiben is, mint ennek az embernek, ott is meg tud bocsátani. De bűnbánat nélkül, őszinte bűnbánat nélkül, nincs bűnbocsánat. Nem működik. Egyik teológiai tanárunknak a testvére egész életében ateista volt, noha keresztény családban nőtt fel. És egyszer lovagolt, leesett a lóról és meghalt. És ez a teológiai tanárunk mindig azt mondta, hosszú az út a lóhátáról a földig. Azt mondta, én nem tudom, hogy mi történt vele, hogy neki van-e üdvössége, vagy nincs. De azt mondja, azt tudjuk, hogy abban nevelkedett fel, hogy mérhetetlen sokat kellett hallani a Szentírást, nagyon sokat imádkoztak érte, szüleim, én magam is, testvéreim is. Ez már Istennél van. Még az is, hogy a lóhátáról a földre leesik, Istennél van. Szoktuk mondani, hogy lepereg előttünk az életünk. Egy-egy ilyen nehéz helyzetben egy másodperc iszonyú hosszú időnek tud tűnni. De bűn bánat nélkül nincsen kegyelem. A két lator példáján át azt látjuk, hogy az élet utolsó óráiban is van bűnbocsánat, de utána már nincs. És az Úr Jézus azért jött, hogy a megbocsátást, az örök életet hirdesse, és megszerezze nekünk szenvedéseivel. És ráadásul ő hív, keres minden embert. Nem csak azt mondja, hogy én itt vagyok a mennyországban, aztán majd, ha valaki méltóztatik bekopogtatni hozzám, ha majd valaki könyörög, esedezik, akkor majd talán foglalkozom vele. Hanem azt mondja, hogy küldelek titeket. Mondjátok el másoknak is, hogy van szabadulás, de szükséges, hogy megbánják bűneiket, hogy meg tudjak bocsátani. Hát így készüljünk igaz bűnbánattal, alázattal az Úr vacsorához, mert Krisztus biztosan megbocsát. Amen. Úr Jézus, a kereszten mondott mondataid mindnyájunkat megráznak. Különösen is ennek a latornak elmondott szavaid nagyon elgondolkodtatnak. Látjuk azt, Urunk, hogy milyen mérhetetlen nagy a te kegyelmed. Látjuk azt, Urunk, hogy mindig az életünk utolsó másodpercében is van még lehetőség arra, hogy az életünket átadjuk neked, hogy megbánjuk bűneinket. De ez a történet nem csak a kegyelmet mutatja meg, hanem a felelősségünket is. Hogy amint a másik lator durva, kemény szívű maradt, és nem maradt neki hely, idő, megmenekülésre, ugyanúgy, Urunk, hirdeted nekünk is, hogy véges a mi földi életünk, nem játszhatunk a te kegyelmeddel. Így könyörgünk hozzád, hogy terheld ránk vétkeinket, és mutasd meg nekünk, hogy nincs ezekből menekülés. Elhatározhatjuk minden nap többször is, mostantól nem vétkezünk, jobban csináljuk, jobb emberek leszünk, megbocsátunk másoknak, bocsánatot kérünk, de újra és újra vétkezni fogunk. Ilyenek vagyunk. Add, Urunk, hogy hadd láthassuk meg, az egyedüli menekülés az ítélet alól nálad van. És add, Urunk, azt is látni, hogy nem csak a menekülés van nálad, hanem a szabadság, az igazi szabad élet, a boldog élet is. ennek a reménységével, bizonyosságával tölts be bennünket, és így készíts az úrvacsora vételre, a húsvét ünnepére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fennség, erő és hatalom, öröktől fogva mindörökké. Amen.